szülátlan. Vázas előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Már látogatható Ferenc pápa sírhelye. Végső nyugalomra helyezték Ferenc pápát a Santa Maria Maggiore Bazilikában. A sírt vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni. Ferenc pápa temetésével megkezdődött a 9 napos gyászperiódus a Római Katolikus Egyházban, mely május 4-én zárul. Tömött sorokban több tízezren állnak sorban reggel óta Ferenc pápa sírjánál a Santa Maria Maggiore Bazilikában, miközben a Szent Péter téren 150 ezren vettek részt a Pietro Parolin bemutatta vatikáni misén. A hívek hajnalban megkezdték a sorbanállást a Santa Maria Maggiore Bazilikánál, amely reggel 7-től nyitotta meg kapuit. Az elsők között voltak a környező római lakosok, papok és zarándokok, akik a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápa gyászmiséjén is részt vettek szombaton. Sokan egy szál fehér rózsával érkeznek, mivel Ferenc pápa gyakran azt vitte a bazilikában őrzött Szűz Mária ikonhoz. A fehér rózsa az elhunyt pápa által tisztelt Lisieux-i Szent Teréz jelképes virágaként ismert. Az április elején bekövetkezett tavaszi fagykárt viszmajor eseménynek ismeri el az ország teljes területére Nagy István agrárminiszter. A rendkívüli helyzettel kapcsolatos kérelmeket az érintett gazdálkodók a káreseménytől számított 21 napon belül nyújthatják be a Magyar Állam kincstárnak, közölte az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodával. Kiemelték, hogy az agrárminiszter a viszmajor helyzet kihirdetésével mentesíti a gazdálkodókat a káresemény igazolása alól. A kárenyhítési rendszerben résztvevő gazdálkodók a kompenzáció igényléséhez a kérelmeiket május 31-ig nyújthatják be. támogatják a kormány inflációs intézkedéseit, ugyanakkor számítanak az árrésstopp májusi kivezetésére a hazai élelmiszer kiskereskedők, írja az Index az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye alapján. Az OKS szerint az intézkedés oka a magas infláció volt, ami most már csökkenő pályára állt. Ezért bíznak abban, hogy a kivezetésre minél előbb sor kerül, mivel annak hátrányos hatásai az idő múlásával halmozódnak a kiskereskedők és a beszállítók üzletvitelében. A magyar fogyasztók érdeke is az, hogy magas színvonalon, jó áron szolgálják ki őket a kereskedők, fogalmazott közleményében az Országos Kereskedelmi Szövetség. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha szabadalmaikat Magyarországon jelentik be. Évek óta külön kérelem nélkül készíti el a NAV több mint 5 millió magánszemély személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Idén is március 15-től érhetők el az SZIA bevallási tervezetek a NAV e-SZIA oldalán. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel és adójukkal, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja, igazolása róla. Fontos tehát a tervezetet átnézni és szükség szerint legkésőbb május 20-áig kiegészíteni, módosítani, ugyanis ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor adóellenőrzéskor nem csak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatti adóbírságot és késedelmi pótlékot is. Aki eddig még nem regisztrált az Ügyfélkapu Pluszra, vagy a digitális állampolgárság alkalmazásra, ezt azért is érdemes mielőbb megtennie, mert így válik elérhetővé a NAV legnépszerűbb alkalmazása, az e-SZIA. Híreink végén az időjárásról. A délkeleti tájakon lévő gomoly felhők este nagyrészt feloszlanak, hazánk nagy részén derült száraz időre számíthatunk, azonban az Alföldön éjszaka több helyen alacsony szintű felhőzet képződhet. A szél mindenütt legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk mai tartalmából a presbitériumok fejlesztésén és a határon túli magyar református közösségek megerősítésén dolgozik. A horvátországi református keresztény Kálvini egyház püspökével, Szent Péterrel beszélgetünk.
Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközséget. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Alkotásai templomokat díszítenek szerte az országban.
Mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok ráfra, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Élő hit nélkül nincs egyház, mondja Szent Péter, aki második ciklusát tölti a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökeként. A presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk. Van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, de a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
Egész ciklus kellett ahhoz, hogy munkaközösséget tudjunk alkotni. Most a presbitériumok fejlesztése lesz a következő. Ez paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. És Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgoznunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
Először is a 10 000-ből, amit az állami összeírásból tudtunk meg, van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető, mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikbe mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik, így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük. Ebbe az irányba természetesen attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetbe horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a jó Isten a mi megtartó erőnk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár Törökvágási Egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyed Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrészről kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. században vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg, azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontosággal, teátrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT óra, három Biblia óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképp vesz úrvacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul, bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényé tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. Az elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre százezres nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha hármas tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, és a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ. Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Igen, annak kell lennie, és az előbb mondtam, hogy újra kell értelmezni ezeket a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A karzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, ez a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzatom pedig a református címér található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55, ezekben az éve még álmodni sem mert volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicska késem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, hogy ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük. És innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifráztam, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlam, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a szatmári népművészek körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom úgy, hogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apróbb dolgokat is. Most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon és Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igénynek megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám így, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpátaljai szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahova az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerika Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy ne késsek le vele.
Tudom, hogy ez munkafüggő, de általában mennyi időbe telik egy faragványnak az elkészítése?
Attól függ ugye, hogy mekkora munkáról beszélünk, mert hogyha csak egy egyszerű kis táblát mondjuk valamit meg kell faragni, érthető dolog, hogy az is maga attól függ, hogy mit fog ábrázolni, viszont a nagyobb munka az inkább az, hogy előkészíteni a megfelelő anyagot, előkészíteni a faragási teret, már mondjuk a bázist, aztán a mintát megrajzolni, és a többi, a faragás az már utána megy, és különösen pedig az, hogy ezt úgy nem lehet időhöz kötni, mert van úgy, például mondjuk, hogyha hozzákezdek reggel faragni, és délutánra már akár családi botrány is van belőle, hogy még a reggelit se ettem meg, mert annyira magával tud ragadni, annyira le tudja fogni a figyelmemet, hogy egyszerűen elfelejtkezek arról, hogy egyéb is van magam szóval körülöttem, vagy szinte nem hallom, amikor szól a feleségem, hogy menjek ebédelni, vagy menjek reggelizni, vagy akármi, mert annyira rabult az ejteni. Ezt, amikor az ember alkot, akkor úgy benne van szívvel el, és ezt nem lehet olyan könnyen kilendíteni a maga sodrából.
A lelkipásztori hivatás nem hiányzik?
Hála Istennek van alkalmam szolgálni, mégpedig azért, mert nyugdíjasként is, hála Istennek, szinte minden vasárnapra valamilyen szolgálatom van, valamilyen felkérés kapok. Amikor nyugdíjba felementem, akkor úgy köszöntem ki, hogy az okossofőr nem indul el pótkerék nélkül. Mert lehet, hogy ott fog elavulni a pótkerék a csomagtartóba, de egy biztonságot jelent a sofőrnek, hogy van pótkerék. Ott is lehet, hogy mire kihajt az udvarból, akkorra éppen defektet kap, szükség van a pótkerékre, és milyen jó, amit előkapni. találkozni. És azt mondtam, hogy én ilyen pótkerék szeretnék lenni. Hát hála Istennek, nem annak örülök, hogy sok defektet kapnak a kollégák, hanem hogy alkalmazzák a pótkereket, úgyhogy nem érkezek beporolódni a csomagtartóba. Szerencsére, és hála Istennek, elég gyakran igénybe vesznek, úgyhogy sokszor úgy van, hogy szólok is, hogy idejébe szóljatok, vagy nehogy esetleg az utolsó pillanatban, mert lehet, hogy már két helyre is elég érkeztem, és már a harmadikat nem tudom vállalni. Alkalmaznak, hála Istennek, van alkalma minden nap szinte készülne a szolgálatra is. De nagyon jó azért, mert addig, míg alkotok, mondjuk a szemem ott van a faragáson, de az élmény pedig ott a következő prédikáció akkor áll össze éppen, amíg éppen csendben ott magamnak munkálkodok.
Akkor nem az a típus, aki kikapcsol, elfelejti a dolgokat, amíg dolgozik, hanem inkább inspirálja az, amit csinál.
Igen, tehát mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, de ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok rá, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal! Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent Teréz és Szénai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni? Erről dr. Versagi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja beszél. A felvételt 2024. november 25-e és 27-e között az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon Esztergomban készítettük. Tartsanak velünk!
Hát egy olyan 5-600 évet, meg egy közel 800 évet ugrunk hátra az időben, és arra szeretnék vállalkozni most, hogy veletek együtt egy kicsit átgondoljuk, hogy ennek a két mesternőnek Isten tapasztalatát. Tehát nem is annyira tanítását, hanem tapasztalatát. Hát arról a tapasztalatról írnak, beszélnek, amit ők megéltek, és amit még szeretnék ajánlani és kérni, hogy nem tudom, kinek milyen a vizuális fantáziája, ezt mennyire ismeritek magatokat így vizuális fantázia kapcsán, de hogy akinek egy kicsi van, az próbáljon egy-két festményt maga elé idézni most. Akinek nagyon be tud indulni a vizuális fantáziája, az majd ahogy haladunk, az nyugodtan engedje meg magának, hogy képekkel gondolkozzék. Jó? Tehát, hogy nem annyira fogalmak, definícióknak a világába fogunk megérkezni a mesternőkkel, ezekkel a nőkkel, hanem a képeknek a világába. De azt is mondhatom, hogy egy ilyen múzeumi, lelki múzeumi vagy kiállítás terébe érkezzünk meg, és hagyjuk, hogy hasonl ránk a kép. Mindenkire rá van bízva, hogy bekapcsolja magában ezt a képi világot, és engedje, hogy az a kép, amit ők leírnak számunkra az imádságról, az Isten kapcsolatról, az benne elkezdjék dolgozni. Szénai Szent Katalint mutatom be röviden először. 1347-ben született, 1380-ban hal meg, 33 évesen. Hát szoktuk mondani, hogy milyen nehéz időket élünk. Hát ő egy olyan időszakban élt az 1300-as években, ahol egész Európában pestis járvány van, ami azt jelenti, hogy egy harmada a populációnak meghal. Ő maga is ápol betegeket, és az ő városában és Szénában is a pestis tombol. Olyan időszakban él, amikor miközben ő az egész életét ugye az egyházért ajánlja föl, és hazahozza Avignonból a pápát, most csak így villanásokat mondok a történetből, tehát nem a teljességet, akkor halála előtt pár évvel megtörténik a nyugati egyház szakadás, ami 40 évig tart. Tehát hazahoz, most képzeljük el valakit, aki olyan erős asszony, vagy nő, vagy szerzetes, vagy imádságos, hogy képes hazahozni Avignonból a pápát. Azért ez nem semmi. És úgy hal meg, hogy amiért az életét adta, annak úgy tűnik, hogy szerte fosztott minden. Tehát utána még 37 év, amire utána az egyház újra képes összeállni, egyben lenni. Biztos, amikorunk is nehéz, de azért azt gondolom, hogy az sem volt sokkal könnyebb, amikor ő ért. Sem az egyház szempontjából, sem a társadalmi helyzet szempontjából. Avilai Teréz, hát ő egy kicsit jobb korban élt, abban a tekintetben, hogy legalább felfedezték Amerikát, és azért ez egy nagy dolog volt ott az ibériai félszigeten, ugye Spanyolországban, Katalin olasz, a Teréz spanyol, hogy az ő családtagja is mennek Amerika felfedezésére, nagyon lelkes, hogy milyen nagy dolgok történnek, egészen addig, amíg egyszerűen hazérnek misszionáriusok, ferences atyák, és beszámolnak arról, hogy azért ennyire nem dicsőséges ez az amerikai misszió, mert hogy nem csak misszióval, hanem bizony visszaélések az indiánokkal, ami végtelenül megrendíti. És hát ugye ott van, akkor már az egyház közösségének a törése, szakadása, protestantizmus nem ugyanazt jelenti, mint ma az ökumenikus párbeszéd abban az időben. Tehát egy olyan egyházi világban él ő is, és olyan társadalomban, ami nagyon sok ellentmondással bír. Hát ők lesznek most a mi vezetőink, akikkel megnézzük, hogy ők hogyan élték meg az Isten kapcsolatukat, az imádságot. Azt hallani fogjátok, hogy az imádságról, mint Isten kapcsolatról lesz szó, ami azt is jelenti, hogy nem tudjuk szétválasztani. Tehát egyszerűen nem lehet szétválasztani az életet és az imádságot, az imaidőt, az egyéb életünktől. Persze olyan formán szét lehet választani, hogy valamikor dedikálunk időt arra, hogy éppen most imádkozzunk, de igazából az Istennel egyesült élet, az Istenre hangolt élet. Nagy nap folyamán elhangzott többször, hogy Isten akaratának a keresése. Tehát, hogy az Istenre hangolt élet és az ima élet az egytőről fakad. Nem tud másképp megtörténni. És éppen ezért én úgy fogalmaznék, ahogy ővelük ismerkedtem, és velük gondolkoztam, ez nem most kezdődött ez az ismerkedés, hanem mondjuk 30 évvel ezelőtt kávé. Nálunk a közösségben a Kármelita iskolának egy nagy hagyománya van, és abból merítünk, úgyhogy én kb. Így 20 évesen megkaptam a belső várkastélyt, hogy akkor ez itt a lelki élet úgy, és akkor azon szocializálódtam. Na, tehát, hogy ahogy ismerkedtem velük, és hogy újra és újra merítek belőlük, tehát inkább mondanám azt, hogy az imádság, az imádságos élet, az Istennel való kapcsolat, az emberi létezésnek egy minőségét tudja kimunkálni bennünk. Tehát az emberi létezés egy minőségéről szól. Sokkal inkább, mint bármi tevékenység. Ugye ezt is többször hallottuk, hogy nem módszerekről van szó, hanem sokféle lehetőségünk van Istenhez kapcsolódni, de amikor hozzá kapcsolódunk, akkor egyszerűen a saját létezésünknek egy más szintjét, egy más minőségét is fel tudjuk fedezni. Katalinnak és Teréz számára az identitás magja, az önazonosság, a viszonyítási pont nem más, mint maga az Isten. Az identitás, az viszonyítási pont. Ő, aki teremtő, a létezésbe hívta a mindenséget, Jézus embersége és istensége által emberi testben összekapcsolja az isteni és az emberi dimenziókat, és szabaddá teszi. Az Isten és ember közti világot szabaddá teszi az átjárhatóságra. Szabaddá teszi az akadályoktól. Azt is mondhatnánk, hogy megtisztítja maga Isten ennek a két világnak az átjárhatóságát, az útját. Az isteni és az emberi természete által Jézus maga tisztítja, maga szabadítja fel ezeket az utakat. A Szentlélek által pedig elevenné, élettel telévé formálja az embert. Hogyan kezdődik mindez a mesternők szerint? Úgy fogom őket hívni, hogy mesternő. Szerintük minden az önismerettel kezdődik. Katalin arról beszél, hogy az a lélek az önismeret cellájában tartózkodik, és itt ismerheti fel azt, hogy úgy is mondhatnánk, hogy van még több, mint ennek a világnak a felfedezése, ismerete, és aki törekszik erre a helyes, becsületes életvitelre, és aki mer újra meg újra az önismeret cellájába visszavonulni, vagy azt is mondhatnám, hogy életvitelszerűen tartózkodik az önismeret cellájában, de nem hagyja el ezt a teret, ezt a lélektani teret, az megtapasztalhatja azt a vágyat, hogy tovább lépjen. Vagy azt is mondhatnám, hogy nem elégszik, nem elégíti ki az önmagával való találkozás. Teréz lelkünknek ugye a belső várkastélyáról szól, beszél. Ja, most már volt egy önismeret cella, nem tudom ki, hogy képzelt el az önismeret celláját képileg, hogyha még sehogy, akkor most képzelj el. De most átmegyünk a belső várkastélyba. Itt beszél az önismeret fontosságáról. Azt mondja, hogy lelkünk egyetlen gyémántból, vagy egy igen tiszta kristályból készült várkastélyhoz hasonlít. A lelkünk egy várkastélyhoz hasonlít. Érdemes elmenni majd az internetre, és megnézni az avilai várat, azt a képet, mert látszik, hogy nem véletlenül jutott eszébe a várkastély hasonlat. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy felfedezzük ennek a gyémántból készült kincsnek a nagyságát, be kell lépni önmagunkba. És az első szoba Teréznél, ez az önismeretnek a szobája, oda vezet az út. Teréz beszél arról, hogy vannak olyanok, akiket itt teljesen lefoglal a hétköznapoknak az ügyes-bajos dolga, mindig ebben sürögnek, forognak, és igazából néha-néha mégiscsak megtörténik az velük, hogy felteszik a kérdést, hogy álljon meg önet, ki is vagyok én? Ki vagyok én? Mi a lényege az én életemnek? És ezen a ponton akár azt is felteszik, hogy és Isten, van Isten, nincs Isten, ki az Isten, mit kezdjek vele? Ezek a kérdések, már csak ezek a kérdések, hogy ez elhangzik, hogy ki vagyok én, és ki lehet az Isten, azok megengedik, hogy belépjünk ebbe a belső világba, ebbe a belső várkastélyba. Ugyanakkor az is megesik, hogy az embereknek egy jó részével, hogy úgy gondolják, hogy ezeket a kérdéseket csak krízisben tesszük fel, tehát hogy nem életvitelszerűen vagyunk az önismeret szobájában, hanem hát a gyengeségben ezt feltesszük, de aztán jól összeszedjük magunkat, és újra visszavesszük az irányítást minden dolog felett, az életünk felett és egyebek, és akkor ugye minden rendben van. Aztán, hogyha megint gyengék leszünk, akkor majd megint előfordulhat velünk, hogy ezt feltesszük. Tehát Teréz azért azt mondja, hogy az, hogy időnként tegyük fel ezeket a kérdéseket, az nem segít abban, hogy aztán újra tovább lépdeljünk a belső várkastélynak a világába, amiről azt tudjuk, azt mondja számunkra, hogy kastély közepén ott van Isten, ott lakik Isten. Tehát ahhoz, hogy a szobában tovább haladjunk, ahhoz nem csak így beugrunk, meg kiugrunk, meg beugrunk, meg kiugrunk, hanem el kell tudni, úgymond viselni azt is, hogy tartózkodjunk ebben a cellában, ahogy meg Katalin mondja. Az önismeret az egyik pillére Katalin és Teréz gondolkodásában, abban, hogy elinduljunk az Isten kapcsolatnak az útján. Ez jelenti nyilván a saját értékeink, gyengeségeink ismeretét, jelenti azt, hogy hogyan viszonyulunk bizonyos helyzetekhez, mi az, ami lelkesít, mi az, ami elkeserít, szomorít, mitől félek. Tehát sok mindent jelent ez az önismeret. Ugyanakkor az önismeret önmagunk megismerésének csak az egyik pillére. Nagyon fontos ahhoz, tehát, hogy önmagunkhoz közel maradjunk, ez nagyon fontos, hogy hát azt is mondhatnánk, hogy ne szálljunk el. Ezt így ismerjük, ne szálljunk el. Teréz így fogalmaz, ne törekedjünk arra, hogy kikerüljük az önismeret lakását, és elrepüljünk magasabb dimenziókba. Mert mindig az önismeret lesz az az biztos út, amin haladhatunk, ami talaj a lábunk alatt. Mindig önmagunk helyes ismeretének az útja marad ez a biztos út. Az önismeret, ahogy mondtam, két pillérből áll a mesternők szerint. Az egyik pontosan ez, amiről eddig beszéltem, hogy ismerjük önmagunkat, és legalábbis tegyük fel ezeket a kérdéseket időről időre. Akármilyen magas szinten vagyunk a lelki életbe, vagy itt beszéljük az egyházi szolgálatba, tegyük fel ezeket a kérdéseket, hogy ki vagyok én? Hogy ki az, aki igazán szabaddá tud tenni? Ki nagy lelkűvé tud tenni? Miként vigasztalódom meg? Honnan jövök és merre tartok? Ki gyakorol rám hatást, vonzást? Mi az, ami engem taszít? Tehát ezeket érdemes időről időre feltenni. De nem elég ennyit tennünk, mert a másik pillér nem más, mint Istennek a megismerése. Isten ismeretében vagy megismerésében azt gondolom, hogy nagyon jó, mint egy mindenfajta ismerkedésben, hogy az illető barátaival jóba vagyunk. Tehát megkérdezzük, hogy szimpatikus ez a valaki, hogy mit tudhatok róla. És Isten barátai, az biztos, hogy a szentek Isten barátai, tehát érdemes őket is kérdezni, hogy ti milyennek ismertétek meg. Én így ismerem, úgy ismerem, vagy elveszítettem a fonalat, de ti hogy ismertétek meg őt? És nyilván Isten megismerésében nagyon fontos, amit hallottunk Lectio Divina, Szentírás olvasás kapcsán, hogy olvasni azt a levelet, amit Isten írt nekünk. Újra meg újra olvasni azt a levet, és engedni, hogy hason. És aztán lehet, hogy eljön az a pont, amikor beleállhatunk az Istennel való beszélgetésbe. Abba a beszélgetésbe, ahol inkább őt hallgatjuk, akár az ige által, akár a lelkünk mélyén, akár az életünknek a tükrében. Tehát inkább őt hallgatjuk, mint hozzábeszélünk. Tehát elérkezhet az a pont, ahol odafordulhatunk és megszólíthatjuk őt. És ugye azt tudjuk, hogy ezen a ponton hát szabad lényként vagy válaszol, vagy nem abban a pillanatban. De hogy az utunkon egy kiemelt pillanat, amikor odafordulhatunk és megszólíthatjuk úgy, mint élő Istent. Tehát az önismeret és Isten megismerésének az útja, úgy is mondhatnánk, mint egy ilyen sínpár, mint a vonatnak a sínpárja, hogy ezek így együtt haladnak abban, hogy egyre inkább megismerjük Istent, és önmagunká váljunk. Legjobb önmagunká váljunk. Vagy azt is mondhatnám, hogy kivontakozzon az életünk távlatai. Tehát nem csak a képességeink, intellektuális vagy pszichológiai képességeink, az életünknek az a távlata, aminek nincsen vége. És ez a távlat, ez a nagyszerűség, ez ezen a sínpáron tud bennünket vezetni, az önismeret és az Isten megismerésének az útján. És ez egy olyan sínpár, ami valószínűleg az életünk utolsó pillanatáig, és lehet, hogy még utána is, azt nem tudom, ott még nem jártam, de hogy addig haldokló mellett már voltam, és ezért merem mondani, hogy az utolsó pillanatig egész biztos, de talán még utána is vezet bennünket egy hosszú és örökké való kivontakozás útján. De azt is jelenti ez, hogy Isten tapasztalható. Tehát a második pont, hogy a két szentünk, akikről majd konkrétan is természetesen lesz szó, tapasztalható. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tapasztalható, de az egészen biztos, majd meglátjuk, hogy ők hogy tapasztalták, hogy Isten kommunikál. Ugye kommunikál a teremtés által, kommunikál az egész szentírási történetek által, valósan adja magát, és hogy ez a kommunikáció, ez az önközlés, ez folyamatosan tart. Tart most, tart a mi életünkben, és hogy nélkülözhetetlen az, hogy mi vágyakozzunk is arra, hogy megmutassa magát bennünk. Megmutassa magát, és feltárja magát Isten bennünk. Jobb könyvében olvassuk, ugye a Jobbról tudjuk, hogy igaz ember, mindent úgy csinált, és úgy élte meg a szenvedést, ahogy azt úgy illik. És az egész szenvedés történetének a végén mondja azt, hogy eddig szóbeszédből hallottam felőled, most saját szememmel látlak. Tehát ez az út, amiben újra meg újra, főleg nekünk egyháziaknak, azt gondolom, érdemes felszítani magunkban a vágyat, hogy Uram, hogy mutatod magad meg, hogyan kommunikálsz. Teréz, amikor a lakásokról beszél, akkor a belső várkastélyban, akkor azt mondja, hogy egyesek fent vannak, mások lent, vagy oldalt, és a legfőbb lakás, ahol a legbizalmasabb beszélgetések történnek, Isten és a lélek között, ez helyezkedik el középen. Önmagunk és Isten megismerése, Isten tapasztalása Teréznél és Katalinnál egy lépéssel kezdődik. Egy lépéssel kezdődik. És most azt szeretném kérni, hogy egyikőjük lépése az az, hogy Terézi, hogy belép a lelkének a várkastélyába. Elindul befelé. Katalin lépése pedig, hogy kilép. Úgyhogy próbáljátok átgondolni, hogy nektek merre indul a lépés. Most egyelőre csak ez a be vagy ki irányban. Tehát mi az, amikor így Isten most itt van és szólít bennünket, befelé hív, kifelé hív.
Kedves hallgatóink, dr. Versegi Beáta nővért, a Nyolc Boldogság közösség tagját hallották.